Vendégem pedig Novák András, akit sok szeretettel köszöntök. Szia, Andris.
Jó reggel, szia, Laci.
Menekültügyi kérdést konferáltam én föl a mi beszélgetésünket már valamikor 9 óra után néhány perccel, és hát a menekültügy, ami téged rettetesen foglalkoztat, menekült táborokban jelensz meg a legkülönbözőbb részein ennek a világnak, és hát ezekről filmeket készítesz. Hol jártál most utoljára?
Kurdisztánban voltunk, de ami érdekesség, hogy azokat a menekülteket forgattuk, akik úgy döntenek, hogy nem jönnek tovább Európába. Ugye a legnagyobb krízis, illetve a legnagyobb probléma itt Európában mindig azok, akik ide jönnek, uh-huh. és itt beavatkoznak az életünkbe, és illetve az erről folyó politikai vita, ugye ez egy eléggé meghatározza az életünket, de miután a harcok ott most is folyamatosan zajlanak, és hihetetlen háborús körülmények vannak, tehát percenként dörren el egy puska, egy ágyú, egy tank. Azt kell, hogy mondjam, a legutolsó kimutatás szerint óránként 10-15 ember menekül el folyamatosan, ez éjjel és nappal is, tehát a nap 24 órájában. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a krízis, ez folyamatosan van, tehát attól, hogy most nem érkeznek éppen ide, és a balkáni térség le van zárva, tehát Macedónia lezárta a határokat, ez ott kritikus, és olyan kurdisztáni menekült táborokat látogattunk meg, amelyekben az éppen most érkező menekültek vannak. Tehát éppen
nem akarnak jönni Európába? Nem akarnak jönni Magyarországra, Németországba, vagy állítólag most az angol pálya is hát meglehetősen felszabadulni látszik azáltal, hogy ugye kiléptek az Unióból.
Hát pont mai hír, hogy most már az angolok menekülnek Európa felé, és mindenki megpróbálja az összes európai kapcsolatát megszerezni, hogy másodállampolgárságot szerezzenek, például Lengyelországban, Magyarországon, mert hogyha ezt megszerzik, akkor ők uniós állampolgárok maradnak a brit állampolgárság mellett, tehát ez egy érdekes történet, és érdekes, hogy még az is, hogy most már a sok negatív hír miatt rengeteg olyan hír érkezik, illetve a mi interjúk, amiket mi készítettünk interjúk, és azt mondták, hogy már annyira közel van a vége a háborúnak, hogy inkább megpróbálják ott a közelben megvárni, tehát a régióban ott maradni Kurdisztánban, uh-huh. és onnan könnyebb visszamenni Szíriába.
Tegyünk egy zárójelet, aztán innen folytatjuk azokról beszélve, akik nem akarnak ugye átjönni Európába, hanem szeretnének visszamenni, és csak egy átmeneti állapot ez a tábor, ahol ők vannak. Hogyan értékeled, te, aki külpolitikával foglalkozol is, tévés vagy, ezt az angol állapotot? Ezek önmagukat verték át, vagy mi történt, hogy ez az állapot létrejött? Mert ugye hallottam olyan információt, hogy London szeretne azért az Európai Unió tagja maradni. Liverpool már lehet, hogy nem szeretne, szóval ez egy hülyeség alapjában. De hogy volt ez?
Igen, nagyon-nagyon fontosak azok a statisztikák, amelyeket azután készítettek, miután kijött az eredmény, hogy 51%, tehát többen szavaztak arra, uh-huh. hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból. Ezek a statisztikák pontosan megmutatták, hogy melyik az a korosztály, illetve melyik az a régió, amelyik mindenképpen ott akar maradni, uh-huh. de természetesen nincs priorálás a régiók és a korosztályok uh-huh. között. Ha többen szavaznak arra, hogy ki akarnak lépni a régióból, akkor bizony többen, akkor viszont a többség.
Ezek nem önmagukat verték át?
Én
rossz információk kapcsán?
Én azt gondolom, hogy olyanok döntöttek az uniós kilépésről, akik igazán nincsenek tisztában azzal, hogy
mit
milyen következményei lesznek
ezzel.
Nem véletlenül volt az első-második döntésként, hogy nem sokára fel fogják emelni a személyjövedelem adó mértékét a Nagy-Britanniában, hiszen egészen más költségvetéssel kell számolniuk mostantól, ehhez viszont többletforrásokra van szükség, ehhez viszont adót kell emelni, tehát igazából önmagukat verték meg az angolok ezzel. Nem véletlenül van az, hogy most már Skóciában nagyon erős hangok vannak azzal kapcsolatban, hogy akkor a skót parlament bizony kezdeményezi az elszakadást csak azért, hogy utána visszalépjen az Európai Unióba, és bizony az íreknél és a velsieknél szintén hasonló kezdeményezések vannak, csak azért, hogy így lehet, hogy viszont három ország fog visszalépni ehelyett, illetve hát ugye most közel állunk a török belépéshez is az Európai Unióhoz.
Igen, hogyan veszítsünk el egy háborút, szóval ez a tipikus eset volt.
Hát a miniszterelnök David Cameronnak a döntés az, hogy ő kiírta ő biztos volt abban, hogy megnyeri ezt a népszavazást, hát bizony nagyon rossz tanácsadói voltak, hát bizony nem figyelt a közvélemény kutatásokra, ő bizony csak a londoni hangokat hallotta meg, ez egy óriási hiba volt, és hát ezzel igazából nem csak ő saját magukat verték meg, gondoljunk arra, hogy a forint 5-6-7 forintot gyengült azon a napon az euróhoz, a dollárhoz képest, ahhoz képest, hogy az euró is gyengült a dollárhoz képest, de a kis valuták...
Omlott, minden tőzsde összeomlott.
Hát azon a reggelen, azon az angol tőzsde mínusz 7%-kal indult, és délbe be is kellett zárni, ja, különben összeesett
volna. Hogyan látod, ez egy kártya vár, amit meglökik az első kártyát, és utána összeborul az egész, vagy éppen nagyon erőssé fogja tenni az Európai Uniót?
Én azt gondolom, hogy Angela Merkelen múlik minden. Ahogy a menekült válságban, ahogy az egész Európai Uniót, hihetetlenül dübörög a német gazdaság. Ezt mindig szoktam hanem uh-huh. mindenkit, minden esetben, akár a menekültválságról, akár a biztonságpolitikáról beszélünk, annyira dübörög a német gazdaság, és csak ismétlem magam, hogy hihetetlenül meghatározója az Európai Uniós gazdaságnak, és valószínű, nem azt mondom, hogy megerősödik benne az Unió, de mindent el fognak követni az elnökök, illetve a miniszterelnökök, illetve a német kancellár abban a tekintetben, hogy ezt az uniót megtartsa, hiszen onnantól kezdve, hogyha itt sorba elkezdenek kiszállni a nemzetállamok, akár Hollandiában merült fel a következő.
Amerika megnyerte a csatát, szokták mondani.
Igen, de nekünk valahol mégis az az érdekünk, és főleg a kis országokra gondolok, az az érdekünk, hogy mindenképpen az unióban maradjunk, hiszen egy nagy testvérhez kell tartozni, önállóan nem tud megélni ez az ország.
Például, Egyesült Államok, ugye? Mondjuk az igen. egyik oldalon, Európai Unió, mondjuk a másik oldalon. Szóval nem véletlen, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés.
Én azt gondolom, hogy viszont nem lehetett arra a mintára létrehozni, mint az Egyesült Államoknak.
Na persze,
hiszen az Egyesült Államokban mindenhol amerikaiak laknak.
Persze,
Ohio-ról beszélek, vagy Kentucky-ról, vagy Alaszkáról. Itt viszont nemzetállamok vannak, tehát azért nagyon nehéz egy egészen más kultúrával. Ott az amerikai kultúra az nem olyan öreg, nem olyan idős.
De ott is azért mész egyik országból a másikra idézőjelbe Amerikán belül, azért ott óriási különbség.
De nincsenek olyan nagy különbségek, mint mondjuk a magyar, a görög, az olasz, a spanyol, a
talán
portugál.
Nincsen. Igen, talán akkora nincsen.
Valószínű,
és a nyelv ugyanaz.
És a nyelv ugyanaz, itt viszont 26 különböző nyelvről beszélünk, sokkal nehezebb volt, amint most is látszik, sokkal nehezebb volt összekovácsolni. Hát az angolok úgy lépnek ki, hogy ők például nem is voltak benne az eurozónába, tehát ők a mai napig ugye fonttal fizetnek, abban nem is akartak belépni, tehát valahol mindig is egy kicsit kilógtak. Ők voltak az egyetlen uniós tagállam, amelyik nem használt eurót. Bocsánat, azokon az országokon kívül, akiknek még nem engedélyezték, például Magyarországnak sem.
Nyilván. Szóval érdekes a játék itt Európában, és nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, és hát remélem pozitív lesz. Na, de térjünk vissza a menekült válságra, amely ugye hát szintén meghatározhatja az Európai Uniónak a helyzet és a további menetét, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy vannak olyan gyűjtőpontok, ahova csak elmennek, de nem akarnak tovább menni.
Így van.
Te egy ilyenem voltál, miért nem akarnak tovább menni?
Először is ők úgy érzik még Kurdisztánban, hogy azon a földön vannak, ahol születtek. Tehát valahol még
meg a saját hazájukban
idézőjelben látótávolságon belül így van. Ez mindenkinek nagyon fontos, főleg az arab kultúrában, ott a Közel-Keleten nagyon sok embert, akit áttelepítettek, deportáltak, meghalni például visszamennek oda, ahol születtek. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez a mai napig, ha főleg a szírekről beszélünk, még itthon is az itthoni, vagy illetve a Balkánon lévő menekülttáborokban mindig azt mondták, hogy amint vége a háborúnak visszamennének. Uh-huh. És talán most már ugye elkezdődött Faludzsa visszafoglalása, az iraki hadsereg egy picit megerősödött. A pesmergák most már igen jól állnak, nagyon közel állnak Moszulhoz. Az amerikaiak is egyre határozottabban lépnek be. Ugye most a törökök és az oroszok nagyon úgy néz ki, hogy kibékültek. Tehát közös
az nagyon érdekes volt ez, és az egyik legfurább állapot volt, amit hirtelen olvastam, hogy ezek most egymás keblén vannak momentán, mármint a törökök és a oroszok. Tehát, ami hát egy hónappal ezelőtt még abszolút elképzelhetetlen volt.
Elképzelhetetlen volt, és az is elképzelhetetlen volt például, hogy az törökök és hogy Izrael újra szóba állnak egymással, és bizony most az történt, hogy újra felvették, és újabb gazdasági együttműködéseket, és újabb hadgyakorlatokat tervez Törökország, amik ugye 90%-ban muzulmán és Izrael közösen. Tehát most az elmúlt hetekben hihetetlen nagy változások történtek. Valószínűleg Törökország Erdogan elnök megérezte azt, hogy a nagy hatalmak nélkül nem igaz, még akkor is, hogyha Törökország nagyon gazdag, rettentő sok pénze van, óriási Európában, ha még nem Európai Uniós, de talán az egyik legnagyobb hadsereggel rendelkezik, a legnagyobb NATO bázis Törökországban van, de akkor is, hogyha nagy szövetségesek nélkül nem tud előre jutni. Tehát éppen ezért gondolom azt, hogy viszont így ezzel az orosz-török kis koalícióval én azt gondolom, hogy most már közel van ahhoz, hogy legalább a végét lehet látni, hogy mikor tudják felszámolni az iszlám államot, akkor viszont a szír menekülteknek egyértelmű az út visszafelé, és bizony most Kurdisztánban már több mint 1,5 millió menekült van, amelyiknek a nagy része Irakból és Szíriából érkezett, és ha ez beválik, akkor ez nekünk is jó itt Európában, hiszen akkor nem fognak idejönni, hanem mennek vissza a saját országukba.
Vagyis úgy érzed itt a menekült táborokat látogatva, és ott filmeket készítve, hogy csökkenni fog a bevándorlási tempó Európába?
A jelenlegi tendencia az, hogy a migrációs hullám állandó, tehát folyamatosan érkeznek menekültek. Szerencsénk van azzal, hogy most nem jönnek el Európáig. Egyelőre Kurdisztán, Törökország fel tudja őket tartóztatni, és ezt értsd a szó jó értelmében, tehát táborokat építenek, eltartják őket, enni adnak nekik, hát nem
iskoláztatják őket, a gyerekek dolgozhatnak, ha éppen tudnak, és van hol, és van mint.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy lehetőséget biztosítanak nekik, tehát az újonnan érkezőknek is. A migrációs hullám most áttevődött Líbiába, hiszen jó idő lett, a földközi tenger csendes, és a Líbiában ugye teljesen káosz van, 2-3 különböző kormány, plusz az iszlám állam, plusz a muszlim brothers, tehát ez a muzulmán testvériség, tehát teljes szétesés van, rengeteg sok menekült, illetve olyan ember, aki Afrikából, tehát ott kifejezetten afrikaiak összegyűltek a partoknál, egy hihetetlen nagy maffia épült ki arra, hogy bárkákon őket elengedik, és irány Olaszország, Szicília és Lampedusán is ugye forgattunk, és most naponta 3-4-500 menekült érkezik, de ezt mi nem érzékeljük, mert kihagyják ezt a dél-európai, közép-európai utat egyenesen Olaszországon át.
Tehát és a tempó az megmarad, csak Európa lélegezhet fel egy picit.
Úgy néz ki, hogy most egy kicsit, de Olaszországban folyamatosan érkeznek. Aha. A hetekben is lehetett hallani, hogy ezért ezek nagyon vacak bárkák, nagyon komolyan ilyen lélekvesztőkről beszélünk. Több ezer ember halt meg az elmúlt hetekben is. Szóval most ott kritikus a helyzet, az olasz parti érség nem csinál más, mint folyamatosan menekülteket ment ki, de egyelőre az olaszok tudják kezelni ezt a szituációt.
Mikorra gondolják, vagy egyetlen gondolják-e, akik ott vannak ezekben a menekült táborokban, hogy vissza tudnak jutni a látótávolságnak a másik oldalára, vagyis a igazi hazájukba?
Igen, mindenki az iszlám állam végéről beszél. Tehát ahogy ott mondják, a Dázs, ugye ez az arab, de a kurd neve is, általában Dázsnak hívják az ISIS-t, illetve az iszlám államot. Azt mondják, hogy amikor kimegy egy városból, és vissza tudják foglalni a pesmerget, de ez azt is jelenti, hogy mondjuk 2-3 várossal közelebb kerülnek, akkor már oda visszamennek az emberek. Tehát ott mindenkinek ott van a vagyona, ott vannak az értékei, a kocsi, a háza, a ruhái, tehát nagyon sokan egy-két nejlon szatyorral tudtak csak eljönni. Tehát mindenki alig várják, hogy visszamehessenek. Tehát nem úgy kell elképzelni a menekülteket, hogy mindenki Európába akar jönni. Európába 1,5 millió menekült jött, de a szíriai háború miatt már több mint 6,5 millió ember menekült el. És ezeknek a nagy része Törökországban van, Libanonban, Jordániában, Kurdisztánban van, tehát ennek csak egy kis része jutott el Európáig, már ez is válságot okozott itt, de hogyha nagyon-nagyon sokáig húzzák a Dázs, tehát az iszlám állam elleni harcot, akkor viszont jóval komolyabb menekült hullámra kell itt számítanunk.
A vallás az meghatározó az emberek életében, hisznek benne, és a hitet rettetesen nehéz egy normális gondolkodássá átalakítani, úgyhogy a hit is megmaradjon, és elfogadjam mások embernek a hitét is, és próbáljak úgy élni, hogy mindenki elférjen ez a földön, és hát emiatt vannak a szélsőségesnek mondott vallások, és a szélsőséges vallásban hívő embereknek egyre nagyobb száma. Azok csalódottak valamiben ezen a világon, vagy csak hát valamin az ő maguk emberi felépítése ilyen. Tehát ezért én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy itt ezekben a vallásokban igazából meg tudjanak úgy egyezni, mint hogy adott esetben a focipályán te Fradi drukker vagy, én MTK drukker vagyok, ő Dózsa drukker, de attól független magyar válogatottnak drukkolunk. Szóval valahogy ezt én nehezen tudom elképzelni. Te hogyan látod itt a hónapok lassan, most már évek során? Hiszen hát ott vagy közöttük, és hallod őket.
Nagyon bonyolult az iszlám vallás. Ugye, amiről mindig lehet hallani a hírekben, és mi is tapasztaltuk, ugye az két nagy csoportra oszlanak a muzulmánok, a síiták és a szunniták. Nem lehet közöttük különbséget tenni, hogy ki a békésebb, vagy ki az agresszívabb, mert mondom, hogy például a Hezbollahot, amelyik ugye folyamatosan bombázta Izraelt, azt a síita Irán támogatta, és a Hezbollah, aki kifejezetten síita csapat, de például itt van az iszlám állam, amelyik a szunnitáknak a szélsőséges részét képviseli. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz különbséget tenni. Az, hogy valami probléma lehet az iszlámmal, az látszik, vagy látszódhat, hiszen nem lehet békét teremteni, nem tudnak békében egymás mellett élni, de ezzel az erővel akár elmehetnénk a keresztény vallásokig, hiszen az írek az angolokkal, ugye a protestáns angolokkal, a katolikusok is ölték egymást, sőt robbantották egymást, nem is kell olyan nagyon régen, vagy visszamenni az időben, amikor hihetetlen sok merénylet volt az írek, hiszen az IRA, ugye az Észak-ír felszabadítási hadsereg kegyetlenségeket követett el, és az angol rendőröket sem kellett félteni, hogy milyen kegyetlenségekkel kell, és milyen eszközökkel agresszívan bántak el az északír katolikusokkal. Szóval visszatérve nem tudom, hogy és voltak már olyan biztonsági elemzők, akik azt mondták, hogy lehet, hogy külön kéne bontani Irakot egy síi tisztára és egy szunni tisztára. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeket a vallásokat teljesen elszeparálni egymásról, mert csak akkor lehet béke, csak akkor lehet nyugalom a Közel-Keleten, hogyha ezeket a vallásokat szétválasztják. Nem tudom, hogy ez lesz-e a megoldás. Az biztos, hogy nagyon nehezen értik meg egymást, az biztos, hogy nem állnak szóba egymással. Például Irakban Saddam Hussein szunnita volt, Mosul városa, éppen ezért, ahonnan Saddam Hussein is való, a legtöbb titkosszolgálati vezető, a legtöbb tábornok, az mind szunita, aki még Saddam idejében volt, az most is Moszulban élt. Tehát amikor az iszlám állam odament, és ott egy ilyen szunita extrém hatalmat építettek ki, nagyon sokan még mindig ezt maguknak érezték. Tehát az ott élők is azt gondolták, hogy ez közelebb áll hozzájuk, mint jelenleg a bagdadi kormányzat, amelyik egy abszolút síita többség, amelyik például sokkal közelebb áll Iránhoz, amit ugye 80-as években elképzelni sem lehetett.
Szóval egyszerűen, aki száz a vége, a béke még meglehetősen messze van, de hát a politikában és a vallásban is annyi minden történik, hiszen pontosan erről beszéltünk, elképzelhetetlen volt, hogy ugye Anglia kilép az Unióból. Nem hittem volna, hogy valaha törökök békülni fognak az oroszokkal, szóval egy csomó olyan dolgot nem tudtunk, amely egyik hétről a másikra változott meg, és hát változtatta meg vagy jó, vagy kevésbé jó irányba a világot. Hát remélem ez a kérdés is majd előbb-utóbb egyik hétről a másikra fog megoldódni, és pozitív kicsengéssel.
Én azt gondolom, hogy minden egyes forgatással egy riporter azt tudja megtenni, hogy egy talán egy picit közelebb hozza a világot hozzánk, ide Magyarországhoz. Talán tudósítóként ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és most, ha minden jól megy, pont Bagdadba készülünk, tehát megnézzük az iraki oldalt, és Kurdisztánban már sokszor forgatunk, de hogy Irak hogy áll ehhez a kérdéshez, hogy áll ahhoz, hogy mit tudnak kezdeni a Dázsal, az iszlám állammal, és meg fogjuk nézni azt, hogy például náluk most milyen a gazdasági helyzet, ők hogyan tervezik a jövőt, hiszen mindenki most már azért az iszlám állam utáni időkre tervez, tehát azért mindenki normális életet szeretne, és hogy ezt a vallás hogy fogja befolyásolni, erre én is nagyon kíváncsi vagyok, ezt meg fogjuk
látni. Meg hogy fogja a vallás ezt elfogadni, hogy az emberek végül is élni szeretnének. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.